Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Baranyi Mária szociális munkással, újságíróval Balázs Zsanett beszélget.
Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Baranyi Mária újságírót, szociális munkást, aki azért látogatott el ma hozzánk, hogy az életéről, a munkásságáról, a hivatásáról, illetőleg a kedvenc szentírási idézetéről beszélgessünk. Szeretettel köszöntelek, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntelek téged, és természetesen a hallgatókat is.
Ha már a Szentírást emlegettem itt a bevezetőben, akkor arra szeretnélek kérni, hogy oszd meg velünk azt a bibliai idézetet, amit magaddal hoztál. Mi az a szentírási mondat, ami a te szívedhez a legközelebb áll, és miért?
Ez Lukács evangéliumából a 19-es részből a 11-27 között van, ugye ez a talentumokról szóló rész, és azon belül, ugye nem akarom az egészet felolvasni, de az a rész, amikor azt fejtegeti, hogy aki, tehát szó szerint az idézet, akinek van, az még többet kap, akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen volt. És ez számomra azért a legkedvesebb rész a Bibliából, mert arra ösztönöz, hogy ami bennünk lévő talentum van, azt ne elássuk, hanem kamatoztassuk.
Te hogyan tudod a benned lévő talentumokat kamatoztatni?
Igazából az első és legfontosabb dolog volt, hogy tudatosítani magunkban, hogy mi egyes ember, konkrétan ki saját magára nézve, milyen talentumot kapott a jó Istentől. Mindenki kap valamit, ez az egy biztos. És az önismeret útján ugye az ember az idővel előre haladva folyamatosan információt kap saját magáról, és hogy milyen talentumai vannak. Akár fizikai adottságok, akár szellemi, lelki adottságok terén, és olyan, mint amikor az ember a virtuális konyhájában körülnéz, hogy milyen alapanyagok vannak ahhoz a dologhoz, amit főzni akar majd az életéből, vagy mit akar majd elkészíteni, és mindenkinek van valami, és az a lényeg, hogy használja is, és milyen mértékben, milyen mennyiségben, milyen adagban, milyen fűszerezéssel, mert lehet, hogy azt mondja valaki, hogy nekem nincs semmi, holott akkor is van valamilyen, csak fel kell ismernie, hogy milyen talentuma van. Ha csak a két lábán közlekedik, vagy a két kezével fog, most csak egy ilyen alapvetéseket mondok, már van valamilyen, és akkor mehetünk még tovább. És én erre törekedtem kezdetektől fogva, hogy azt észrevegyem, hogy milyen ajándékokat kaptam a Jóistentől, és azt kamatoztassam a magam módján.
Te életszakaszodnak mely időszakában döbbentél rá a te talentumaidra? Kapott talentumaidra?
Hát az első és legfontosabb, amire így már mióta az eszemet tudom, hogy ilyen keresztényi tudatosságomra vissza tudok gondolni, a hit tanórák környéke, ilyen általános iskolás időszak, amikor volt egy ilyen nagyon jó fej papunk, Lajos atya, aki farmeros pap volt. Nagyon alternatív, Trabanttal közlekedett, és nagyon-nagyon szerettük. Tőle azt az életre szóló tanítást sikerült megkapni és megjegyeznem, hogy Isten előtt egyformák vagyunk. És nekem ez akkor annyit jelentett, rengeteget. Mi akkoriban együtt játszottunk, cigány gyerekek, nem cigány gyerekek.
Mert hogy te roma származású
vagy. Így van, én rumgró cigány csoporthoz tartozom, zenész, muzsikus cigány vagyok, igen. És tehát ott akkor kisgyerekként ez az atya, ez a pap elhitette velünk, és ebből mai napig élek, hogy a Jóisten előtt mindenki egyforma, nem számít a bőrszín, nem számít honnan jöttél, ki az apád, ki az anyád, mennyi pénzed van, egy dolog számít, a Jóisten szeret, és feltétel nélkül. És én ezt annyira elhittem, hogy soha nem volt emiatt kisebbségi komplexusom, tehát ebből fakadóan, ebből a tanításból fakadóan úgy közlekedtem a világban, hogy senki nem különb tőlem, és én sem vagyok senkitől sem különb. Tehát nem volt soha olyan érzésem, hogy úristen, én azért, mert cigány vagyok, kevesebb lennék, de több sem. Tehát ilyen egészséges önbizalmat tudtam kiépíteni, kialakítani.
Hol nőttél fel egyébként?
Egy festői szépségű kis faluban, Alsó-Petényben, Nógrád megyében, amit a Cserhát kis svájcaként is szoktak emlegetni, és valóban az, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy egyszer, ha teheti, látogassa meg. Több szempontból is híres ez a kis falu, például ott írt a Verbőci a hármas könyvét, a híres, hírhet hármas könyvét, többek között, illetve a szomszéd faluban őrizték Mindszentit, a szomszéd falu kastélyában.
A börtön.
Így van.
Egyébként ebben a kis faluban többségében éltek a romák, vagy pedig a többségi társadalomhoz tartozó emberek éltek többségen? Kik voltak többségben?
Ebben a kis faluban romák voltak kevesebben, és természetesen ez egy szlovák tóth nemzetiségű falu egyébként, tehát itt több nemzetiségű faluról beszélünk. Itt ugyanúgy beszélik a szlovák nyelvet is, a falu lakosai, természetesen a magyart, mindenki, és békességben, szeretetben, egymás tiszteletében éltek itt az emberek, és mai napig is élnek. Nincsenek konfliktusok, nem is voltak. Együtt jártak mindig is romák, nem romák iskolába, óvodába, amíg volt természetesen a kisfaluban. Most már sajnos ez sincs. Ugye, mivel említettem, én is zenész roma vagyok, tehát itt zömmel zenész, muzsikus cigányok éltek. Ebből fakadóan ugye a falu életében a zene folytán szó szerint jelen voltak minden ünnepükön, a születéstől egészen a halálig. Ugye zenéltek a többségi társadalom tagjainak, ugyanúgy, mint saját maguknak természetesen. Nem voltak, hála Istennek, konfliktusok, sőt, békés együttélés volt.
Hogyha egy momentumot kellene kiemelned a gyermekkorodból, akkor mi lenne az?
A legfontosabb, hogy független attól, hogy mi nem voltunk gazdagok, mi nagyon boldog gyermekként éltünk. Nagyon.
Hányan vagytok testvérek?
Összesen négyen, három fiú és egy lány vagyok én egyedül, és ami nekem a legmeghatározóbb volt így a gyermekkoromban az, hogy édesanyám beteg volt, szívműtét, agyembólia, annak következtében le is bénult, újra tanult járni, illetve beszélni, és ennek következtében én észre sem vettem, és átvettem az ő szerepét, mert hogy ő a romáknak annak idején rengeteg segélyt írt, kérelmeket írt, és kvázi a szociális munka volt, én fel sem fogtam kiskoromban, hogy ez az tulajdonképpen, és amikor ő már nem tudott írni a kezével, mert lebénult, akkor nekem diktálta a kérvényeket, és akkor emlékszem, hogy ugye romák és nem romák hozzánk jártak emiatt, és akkor ugye nekem minden ember, egyes embernek más szavakkal kellett megírnom kvázi ugyanazt a kérést, és emiatt a szókincsem is fejlődött, és már akkor szociális munkát végeztem, tudtam on kívül, és lehet, hogy nem véletlen a pályaválasztásom, későbbiekben ugye a szociális munka felé nyitottam.
Tehát Alsó-Petényből honnan, hová vezetett a te utad? Gondolom az általános iskolai tanulmányaidat Alsó-Petényben végezted.
És
utána?
Utána pedig, mivel említettem, hogy az édesanyám beteges volt, az ő kívánsága, kérése az volt, hogy én ápolónő legyek, ott, ahol őt operálták, Budapesten, az Országos Kardiológiai Intézetben. Ez volt az ő nagy álma. Éppen ezért egészségügyi szakközépiskolába mentem, a szomszédos városba, Vácra. Ott le is érettségiztem, utána ott maradtam 5. évre, felnőtt szakápolói képesítést szereztem, illetve azzal egy időben jogosítványt is letettem, mert még ez volt a nagy-nagy álma, hogy legyen jogosítványom is, hogy majd egyszer őt vihessem a saját autómmal be a városba.
Te ezt azért tetted, mert az ő álma volt, vagy te is szeretted?
Hát igazából úgy voltam vele, hogy először teljesítem édesanyám álmát, aztán jönnek majd az én álmaim.
És mi volt a következő álom, mi volt a következő lépés?
Az én álmaim között szerepelt, ugye az én egész gyermekkorom azzal telt, hogy ugye kisfalu révén nem fogtunk más adót, csak a Kossuth Rádiót. Tehát én a Kossuth Rádión nőttem föl, reggelente arra készültem az iskolába. És az volt a nagy álmom, hogy egyszer majd ott dolgozhassak. És volt egy roma média gyakornoki program, és annak segítségével. Előtte már számtalan médiaiskolát végeztem, és tehát ennek a médiaprogramnak köszönhetően sikerült gyakornokként bekerülni a Kossuth Rádióba, és ott dolgozhattam szágoldó riporterként, és később pedig szerkesztő műsorvezetőként. És ez nagyon, nagyon pozitív volt. Ez volt az egyik álmom. A másik álmom pedig, a másik, amin szintén gyermekkoromban felnőttem, az a Nőklapja volt. mivel szegények voltunk, nem volt mesekönyvem, ezért a Nőklapja újság a mese mellékletét tépkedtem ki, és azt raktam össze magamnak, és abból volt az én mesekönyvem. És még az a nagy álmom, hogy egyszer ott írhassak, jelenjen meg ott egy cikkem, és ez egy nagy álmom. Még most ezen dolgozom éppen, illetve a másik nagy álmom az volt, hogy szociális munkás lehessek. És el is végeztem ezt a főiskolát, a szociális munkásképző főiskolát, az az álmom is teljesült, mert egy fővárosi családsegítőben kezdtem el dolgozni, családgondozóként, és most jelenleg is ott dolgozom 20 órában, részmunkaidősként. Környezettanulmányokat készítek, illetve gyakorló mediátor is vagyok ott.
No, hát haladjunk sorban az álmok tekintetében. Száguldó riporterként kezdted. Volt kedvenc általad elkészített interjúd?
Igen, több interjúm is díjnyertes lett. Én mindig küldtem ilyen újságírói pályázatokra anyagokat, és az egyik riportom az második helyezett lett egy nemzetközi újságíró fesztiválon. Párizsba kellett menni átvenni a díjat, ez óriási nagy élmény volt. Az Csoki és Vanília címmel került adásba. Az egy roma és egy nem roma hajléktalan házaspár életútját követtem 4 éven át. A hajléktalan szállótól a saját kiléptető lakásig. És itt is azt tetszett nekem, hogy a saját talentumaikat kamatoztatták, és rájöttek arra, hogy nekik is vannak készségeik, képességeik, tudásaik, és akkor azt, amit egy időre mondjuk elaltattak, az élet nehézségei mondjuk eloltatták náluk, de mégiscsak előhozták és kihozták azt, ami az adott lehetőségei közül a legtöbb volt, és saját lakásba tudtak költözni. És ami tök szép volt ebben az egészben, a szerelem. Az a szál, ami, hogyha bármilyen élethelyzet van és nehézség, meg tudja nemesíteni az életet, és egy hajléktalan létből egy állampolgári létbe tudja emelni az embert, hogyha van egy társa, akivel együtt tudja megküzdeni a megküzdeni valókat, mint például Csoki és Vanília. Értelemszerűen Csoki a roma férfi, a Vanília nem roma nő. Ők adták maguknak ezt a nevet egyébként.
A másik álom pedig a szociális munka, a szociális munkás szak. Említetted, hogy környezettanulmányokat végzel. Ez többnyire roma családoknál zajlik?
Nem, egyáltalán nem. Nekem az mindig is nagyon fontos volt minden szférában az életemben, hogy én elsősorban az adott terület szakembere kívánok lenni, és nem romája kívánok lenni. Tehát, ha én szociális munkás vagyok, az nem azt jelenti, hogy nekem romákkal kell foglalkoznom. Hogyha rádiós vagyok, az nem azt jelenti, hogy nekem roma műsorokat kell csinálnom, vagy csak roma tematikát kell csinálnom. Vagy ha újságíró vagyok, akkor nekem nem csak roma cikkeket kell írnom, azt gondolom. Természetesen, hogy az adott témában árnyaltabb ismereteim lehetnek, az nem vitatom, de nem akarok szegregálódni, tehát magamat sem akarom szegregálni így tematikailag, és pontosan azt jelenti, hogy családsegítőben is, tehát nem az van, hogy akkor marcsi, akkor csak cigány kliensek, pont nem. És pont ez a lényeg, hogy a többségi társadalom tagjai találkozzanak, amikor bemegy az ő lakásukba egy diplomás roma ember is, akinek a külsején látszik, hogy nem egy ekte, szőke, kékszemű magyar lányka, hanem pont egy fekete hajú, sötétebb bőrű valaki, és akkor neki ott egy roma emberrel kell diskurzust folytatnia, és mondjuk tőle függ a lakáskérelme. Tehát, hogy egy roma ne csak, mit tudom én, utcát söpörjön, és olyan pozícióba találkozzanak vele, hanem lásd, jön környezettanulmányt csinálni a hivataltól, vagy éppen riportot készíteni a magazintól, vagy a rádiótól.
A családodban egyébként van olyan személy, aki ilyen magas szintre vitte, mint te? Több diplomás emberként, rádiós műsorvezetőként, szociális munkásként, igenis megállod a helyed. Van ilyen illetőségű személy a családodban?
Hát ugye szokták mondani ezt az XYZ generációt, én ugye X-es vagyok. Az X generációmban talán nem nagyon, az utánom lévő generáció, az Y és a Z-k meg az alfáknál már, hál' Istennek, igen.
Egyébként mit gondolsz, hogy ez mire vezethető vissza, hogy a médiában, ugye többnyire a romákkal kapcsolatban negatív kép jelenik meg? Te, mint újságíró, te, mint riporter, mire vezeted ezt vissza? Mi a tapasztalatod, a gyakorlati tapasztalatod?
Hát az, hogy, tehát, hogy miért lehet, ez több szempontból is megközelíthető. Egyrészt a szerkesztőségek túlterheltek, most attól függ, hogy melyiket nézem meg. Nagyon kevés újságíró van, nem mennek utána megriportozni történeteket, kiásni történeteket, az macerásabb, nincs is rá költségvetés, nincs is rá emberük, ezt is meg tudom érteni. Aztán a másik az, hogyha vannak ilyen negatív hírek, akkor viszont a romák nem tanulták meg még megvédeni magukat, hogy hogyan nyilatkozzanak, hogyan ne nyilatkozzanak például. Amikor kérdeznek, az nem biztos, hogy az kerül majd adásba. Mi lesz annak a sors, annak a képi, hangzó, írott anyagnak, azt ugye nem tudja követni. És tehát ilyen ismereteket is szerintem tök fontos lenne tanítani egy átlag embernek, romáknak, nem romáknak egyaránt, hogy milyen felelőssége van a médiában, médiának, és hogy mit csinálhat belőle a média. És nem vagyok meggyőződve, hogy az újságíróknak nem kellene ilyen oktatást tartani.
Te tartottál ilyen oktatást,
igen,
nem?
Igen.
Mesélnél erről?
Esélyegyenlőségi előadást tartottam, pontosan így a romák megjelenítése a médiában, illetve nem csak romák, hanem egyéb társadalmi jelenségek hogyan jelenítődnek meg a médiában. Lásd hajléktalanok, lásd szegénységügye, szociális problémák, lakhatási kérdés, romák kérdése, stb. És ez a közmédián belül folyt ez az esélyegyenlőségi képzés, és ezen át kellett menni a közmédia összes dolgozójának, tehát részt kellett vennie, és egy egész napos képzés volt, és én is egy szelete voltam, én a rádiózás részét tartottam, és volt ugye a televíziózás, akkor a jogi része, tehát egy ilyen egész napos felépített képzés volt, és én a rádiózás részét vittem ebben, és nagyon hasznosnak tartom egyébként.
Ha már a rádiózást említed, akkor te, mint gyakornok, ha jól emlékszem, akkor az első Magyarországon létrejött Roma Rádiónál töltötted a gyakorlati éveidet a Rádió
C-ben. Igen, ott is voltam gyakornok a Rádió C-ben, ami nekünk, nagyon sok embernek a szívünk, lelkünk volt a Rádió C, és az nem csak egy szakmai műhely volt, hanem egy emberi, baráti, jó kapcsolati közösség is, és mai napig visszasírjuk ezt a szellemi és szakmai műhelyt, és inspiráló közeg volt, mindenki álmokat kergetett, és sok mindent azt gondoltuk, hogy meg lehet ott valósítani, tehát nagyon-nagyon inspiráló időszak volt, és hiánypótló lenne most egy hasonló dolog.
Nagyon érdekes, mert sok mindenről beszélünk majd még, de többek között nem csak a rádiózásban találtad meg a helyet, hanem a dokumentumfilm készítésben is.
Igen, volt a Fekete Doboz Alapítványnak egy képzése, ahol szintén roma fiatalokat képeztek dokumentumfilm készítés mindenféle készségeinek az elsajátítására, és ott a vizsgafilmem egy Zsani című film lett. Pont akkoriban írtam a szakdolgozatomat a kerület gyermekvédelmi rendszeréről is, és az egyik kliensünkről tudtam forgatni filmet, egy kislányról, akit iskolaváltásra akartam kényszeríteni, pont azért, mert hogy roma származású, és be akarták bizonyítani, hogy fogyatékos és nem való az integrált suliba, hanem kerüljön fogyatékos suliba, de a családgondozó kiállt mellett. A tanára viszont szerette volna ezt, hogy fogyatékosan nyilvánítsák, és akkor így végülis az volt a filmmel a célom, hogy bemutassam azt, hogyha egy ember életében van egy segítő kéz, akár egy pedagógus, akár egy szociális munkás, az mennyit tud jelenteni, hogy ne menjen vakvágányra az élete, mondjuk egy integrált oktatásból ne kerüljön fogyatékos suliba, mert azzal egy életre el tudja vágni magát. Tehát igazából ezzel ez volt a célom, hogy egy segítőkéz mit jelenthet egy koragyermekkorban valakinek.
Beszéljünk a rádiózás kapcsán a börtönrádióról is.
Nekem fontos az is, hogy önkéntes munkám is legyen, mert azt érzem és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok jó dolgot kaptam a jó Istentől, és nagyon szerencsés vagyok és hálás, és vissza is kell adni valamit. És én így megvizsgáltam magam, és bennem volt előítélet az elítéltekkel szemben, meg így a börtönlakókkal szemben, és egyszer csak kaptam egy ilyen konferencia meghívást a börtönrádiótól, és ez egy ilyen egész napos program volt. Elmentem a konferenciájukra, és úgy terveztem, hogy szakmai érdeklődésemből kifolyólag ott leszek egy órát, max. 2-t, és és este 6-kor a nap végén egyszerűen egyszerűen nem bírtam eljönni, annyira izgalmas volt a konferencia, és ott elítéltek is, meséltek a műsor készítésről, hogy kerültek oda, az életükről, stb. És annyira bevonódtam, hogy jelentkeztem is rögtön önkéntesnek ott az egyesület vezetőjénél, és elkezdtem járni a Váci börtönbe. És pont akkoriban szabadult az a szerkesztőségi rabgárda, akik már ugye betanultak a rádiózásba, és újra ki kellett képezni egy újabb szakmai csapatot, és én ebbe a képzésbe kapcsolódhattam be, mint mentor. Nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy nagyon sokat tanultam, és alakult ez az előítéletességem, mert rájöttem arra, hogy nagyon értékes emberek, nagyon tehetséges rádiósok, szuper műsorokat készítenek, és a reintegrációba, abban, hogy a társadalomban majd visszailleszkedjenek, írtó fontos szerepük van. És azt gondolom, hogy nekik van leginkább szükségük Jézusra, meg a megbocsájtásra, mert aki beteg, annak van szüksége orvosra, és rájöttem arra, hogy az ítélkezés az nagyon veszélyes dolog.
Egyébként a rádiózás mellett az írás is fontos szerepet játszik a te életedben. Mi az, amit az írásban, annak művészetében a legjobban szeretsz?
Igazából még azt gondolom, hogy ezt még mindig tanulom, sőt, egy életen át tanulni fogom. Ugye mondtam, hogy nagy álmom a Nőklapjába egyszer írni, és oda nem lehet csak úgy bekerülni, viszont van egy iskolájuk, amit el lehet végezni, ez a Centrál Média Akadémián belül egy magazin újságíró tanfolyam. Oda jelentkeztem egy évvel ezelőtt, el is végeztem, és utána pedig így akkor már jobban lehet a főszerkesztőknek küldeni témaajánlatokat. És el is kezdtem ajánlatokat küldözgetni, és a Nőklapja kafén belül az Ez van rovat, az ilyen szociórovat, oda ajánlhatok témákat, ilyen szociótémákat. Most már ott jelennek meg cikkeim, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, és az online-on kívül ugye szeretnék majd a printbe is ajánlani témákat, és már küldtem is a főszerkesztőnek megkeresést, de még nem jött válasz. De nem adom fel természetesen.
Hát drukkolunk természetesen.
Ezt sem adom fel.
Azon gondolkozom, hogy igazából csapongunk a témák között, de talán ez adja meg a beszélgetésnek a jó hangulatát. Te, mint szakember, mit mondanál azoknak a fiataloknak, akik továbbtanulás előtt állnak, roma származásúak, nehéz családi körülmények között élnek, ők miért tanuljanak, akár a te példádból is?
Én például azt szoktam mondani az én unokatesóimnak, unokahúgaimnak, hogy döntsék el, hogy mit szeretnének az életben. Tehát egy életen át segélyért sorba állni, vagy pedig saját magukat eltartani. Tehát egy életen át azt mondják majd, hogy te vidd ki a szemetet, vagy te megkész nagyon szépen valakit a saját irodádból, és megköszönöd, hogy kivitte a szemetet. Tehát, hogy ez is egy perspektíva. És ezt el lehet érni, tehát nem tudom, mindenféle protekció nélkül is saját szorgalomból, csak annyi kell hozzá, hogy minden nap megcsinálja a leckét, levizsgázzon, leérettségizzen, nem is feltétlenül kell mindenkinek diplomája, hogy legyen elég tanfolyamokat végezni. Tehát el lehet érni egy célt, lehet saját autója, stb. Tehát ugyanolyan polgári életet élhet, mint bárki más, és nem kell rászorulni senkire. És egyszerűen, hogyha van képessége, készsége, megfelelő agyi kapacitása, hát akkor ne ássa el, hanem használja ki. Tehát úgy értem, hogy tanuljon, ennyi.
Sok mindenről beszéltünk, félig meddig már említetted is, de hogyha egy mondatban kellene megfogalmaznod a te arcpolitikádat, akkor mi lenne az?
Hát az, hogy az életem ott van az Isten tenyerén, ezért nem félek én.
Köszönöm szépen az elhangzottakat.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Baranyi Mária, szociális munkással, újságíróval, Balázs Zsanett beszélgetett.